Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Kettő darab kulisszatitkot el kell árulnunk. Először is az első szó legyen az elnézésé Katona Csaba történész felé, aki már hosszú ideje várakozik itt, de ne haragudj Csaba, beszippantott bennünket az agrárlogisztika varázslatos világa. Úgyhogy azért kicsit csúszva kezdjük a mai rovatot. A másik pedig az, hogy ha megengeded, akkor a felkészülés rövid, de annál rögösebb folyamatába is bepillantást engednék. Mi szerint te írtál egy nevet nekem, hogy mit szólnánk ahhoz, ha Pirch Jenőről beszélgetnénk. Én azt mondtam, hogy mivel életemben nem hallottam Pirch Jenőről, már itt meg is van véve az ő története. Úgyhogy most én is itt lábhoz tett fegyverrel várom, hogy mit mesélsz Pirch Jenőről, mit kell tudni róla. Szerbusz, jó reggelt, remélem hallasz bennünket.
Tökéletesen, nagy és remélem, hogy ti is hallotok minket.
Igen.
Ha nem így volna, nem tudnánk beszélni Pirch Jenőről, ami hiba lenne. Több ok miatt. Megint csak egy évfordulót ragadtunk meg, mint már annyiszor másszor. 1872. május 29-én született Pirch Jenő. Ha jól számolom, ez 150 évet jelent, és én erre figyeltem föl, hogy neki évfordulója van. És innentől kezdve megint csak ahhoz a missziónkhoz érkezünk, hogy elfelejtett, sőt méltatlanul elfelejtett embereknek az emlékét idézzük fel. Mert ami Pirch Jenőt illeti, ő a magyar hadtörténelemnek egy jeles figurája volt a monarchia, illetve a két háború közötti időszakban.
És de nem eléggé jeles, hogy Mihálovics Katás komoly hadászati szakértőként ismerjük.
Én minden, nagyon sok ilyen haddászati, hadtörténeti munkát elolvastam, Clausewitztől kezdve Norman Schwarzkopf emlékirataik bezárólag. Ácsnak fogalma sincs, miről beszélünk, mindegy. De Pirch Jenő nevével
nem tudom. Samponföltaláló, nem?
Az üljje le.
Mezőgazdászok lehettek ezek így, hogyha jobban felidézem az emlékét.
Igen, jó helyen kapizsgálunk. De Pirch Jenő munkásságaival nem találkoztam, ami nem tudom, az én hibám? Vagy elfelejtették még a magyar hadtudományban is őt? Vagy mi?
Én azt gondolom, hogy ennek van egy egészen sajátos oka, nevezetesen az, hogy barokkos túlzás lenne azt állítani, hogy teljes egészében távol tartotta magát a politikától. Például a kokáért 1928-ban megjelent egy könyve, ami nemes egyszerűséggel ezt a címet viselte, hogy Horthy Miklós.
Aha!
Ezt 1929-ben másodszor is kiadták a nagy sikerre való tekintettel. Turbusz Dávid kollégám a Horthy kultusznak a nagy szakértője, nem akarom elvenni a kenyerét, de mindazonáltal, ha látjuk azt, hogy valaki a két háború közötti időszakban fejti ki tevékenysége jelentős részét, van némi köze a movéhoz, továbbá Horthy Miklósról könyvet ír, akkor nem biztos, hogy 1945 után határozott szándék mutatkozik arra, hogy a munkásságát előtérbe helyezzük.
Értem, nagyon sikerült, tudom, hogy értsem ezt, igen. Na, Pirch Jenőről mit kell tudnunk? Mint emberről, és majd utána munkásságáról.
Egy pécsi születésű úriemberről van szó, jogász volt az édesapja, ha az emlékezetem nem csal, és egyébként volt egy bátyja, egy festőművész, aki Pécsi Pirch Dezső néven vált ismerté, de maradjunk mi az ő személyénél. Én azért szeretném őt felidézni, első megidézni, mert történt egy olyan törés az életébe, ami elvihette volna abba az irányba, hogy önsajnálat felé mozdul el, depresszióba merül el, de nem ezt tette, hanem egy pályamódosítás révén lett a magyar hadtudománynak egy kiemelkedő figurája. Ő ugyanis katonának készült, tehát Pécset járt gimnáziumba a ciszterci szerzetesekhez, és innentől kezdve a Ludovikára járt, tehát a Ludovikának volt a hallgatója, ami hát akárhogy is nézzük, egy ilyen hadászati pályát feltételez, és ezzel nem is lett volna semmi gond. 1890-től már szintetes hadapród volt, aztán Brasson szolgált, és kitűnt a fegyelmezettségével, a szolgálatkészséggel, elindult egy szép pályán, százados lett belőle, aztán Pécsre került, tehát a szülővárosába, és itt már a pécsi hadapró, a központi honvéd tisztiskola segédtisztje lesz, de folyamatosan azzal lehet találkozni a róla szóló feljegyzésekben, hogy az egészségi állapota az egyre inkább akadályozza a katonai pályában. Tehát most képzeljék el azt, hogy van egy elhivatott, a hazáját szerető ember, aki a katonai pályán képzeli el a jövőjét, és azzal szembesül, hogy egyszerűen a fizikai állapota, az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy itt ki tudjon teljesedni a pályája. És ez az a pont, amire azt mondom, hogy lehetett volna egy olyan választása is, hogy innentől kezdve mondjuk az alkoholizmusba keres meredéket, vagy valami hasonló.
Ne mondj ilyet, én is rettegek attól a pillanattól, amikor le kell tennem a Gladiust.
Akarsz róla beszélni?
Majd egyszer adáson kívül egy sör mellett, Csaba, szívesen.
Jó, hát legyen így.
Szóval megértem Pirk Jenőnek, de ő nem ezt az utat választotta, hanem egy rögösebbet.
Abszolút nem ezt az utat választotta, ugyanis egész egyszerűen azt tette, hogy miután belátta, vagy beláttatták vele, ezen most lehet vitázni, de minden esetre elfogadta azt, hogy nem fog működni hosszú távon úgy, hogy gyakorló tiszt legyen. Ezért egy egészen másik irányba ívelt az ő pályafutása. Ludovika Akadémiához hű maradt, és tulajdonképpen ilyen értelemben maradt a katonaság berkein belül, a földrajztanár és könyvtáros lett. És természetesen, mint hogy azért a mundért megtartotta, nem volt annak akadálya, hogy lépegesen előre a katonai ranglétrán, tehát 1921-ben már ezredes lett belőle, sőt a hadilevéltár 4. csoportjának vezetője és könyvtárának az igazgatója volt. Amikor nyugdíjba ment, nyilván már nem léphetett előre a katonai pályán, de hát azt gondolom, hogy mégiscsak egy ezredesi rang az tiszteletet érdemel. És mi az, ami fontos ebben, amit ő csinált? Hát azzal, hogy a tudománynak a térfelére kényszerült a gyakorlati katonaság helyett, hát kérem szépen a magyar katonai történetírás, a magyar hadtörténetírás egyik kiemelkedő figurája lett belőle, és hogy mennyire az lett, azt mutatja, hogy 1918-ban, tehát kevéssel a pályamódosítása után már megválasztották őt az akadémia levelező tagjává. Idézném, hogy hogyan szólította meg az akadémiát, mert ez mutatja az ő hozzáállását a dolgokhoz. Tisztelt akadémia, a katonai tudományokat magyar nyelven ápoló író kicsin csoportjában a folyó évben engem ért az a ritka, és reám nézve igen nagy kitüntetés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a belső tagjainak sorába megválasztott. Amidőn ezt hálásan megköszönöm, ígérem, hogy irodalmi munkálkodásommal a magyar katonai tudományokat továbbra is művelni, és az akadémia által reám bízott teendőket teljesíteni fogom. Lehet ebben érezni egyfajta katonás fegyelmezettséget, de tény, ami tény, hogy ő nagyon-nagyon komolyan gondolta azt, hogy ha már abban a formában, hogy eltervezte, nem szolgálhatja a hadászatot, akkor hadtörténetíróként viszont szolgálni fogja. És szolgálta is méghozzá kiemelkedő mértékben. Amikor meghalt 1937. szeptember 12-én, de 65 éves volt, tehát tulajdonképpen a betegsége szerencsére egy viszonylag hosszú életet adott meg neki adott korszakban, adott korban mindenképp, akkor már egy elég komoly hadászati, hadtudományi munkásság van mögötte. Markó Árpád, aki neki kiváló kollégája volt és tisztelője, ő írt róla egyebek mellett egy nekrológot a Budapesti Szemlébe, és ő ott már visszatekintőleg megfigyelte azt, hogy hogyan lehet korszakolni Pilch munkálkodását. Ezt tudni kell, hogy Pilchnek a kedvenc időszaka, amivel nagyon-nagyon szeretett foglalkozni, az a napóleoni háborúk időszaka volt.
Az még érdekel is.
Ugye? Egészen komoly munkákat tett lett az asztalra ezen a fronton, tehát tanulmányokat, mert például a kokáért a magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. Tehát viszont az nem azt jelenti, hogy nem nézett előre. Az első világháború idején már első világháborús írásai is megjelentek, tehát körülbelül egy ilyen bő 100 évet fogott le az ő érdeklődése.
Képzeld el, Csaba, nekem a nagyapámnak, sőt, valahol apámnak megvan, most a borítóját nézem, Pirk Jenőtől a világháború története, az első világháború. Hú, hát az egy ilyen nagy klasszikus, tele fényképekkel, az egy ilyen nagyon nagy lélegzetvételű munka az első világháborúról.
Hát csak olvasgatni
kellett. Mégis olvastam Pirk. Nem, olvastam Pirk Jenőt, rájöttem. Bocsánat.
Csak nem tudtál róla.
Csak nem tudtam.
Eljött a megvilágosodás pillanata.
Jaj, élő adásba. Hála neked. Nagyon köszönöm. Tényleg.
Vannak olyan helyzetek, amikor az ember utólag mutatkozik be. Hát ez most ilyen.
Igen.
Csaba, üsled még. Van még muníció? Mert nekem nagyon tetszik.
Muníció az mindig akad. Jó, mindazon által azt gondolom, hogy most mégiscsak Pirk Jenőre fogunk fókuszálni. Hát, ha megmarad belőle valami. Szóval a dolog lényege, hogy Markó Árpád azt mondta, hogy három korszaka volt igazság szerint az ő történetidői munkásságának. Az első az mindjárt az volt, hogy kisebb, nagyobb tanulmányokat írt a régi magyar hadi eseményekről, ez alatt tényleg a napóleoni korszakot értette, tehát kifejezetten a 18. század végét, 19. század elejét, és alapkutatásokat végzett mind Bécsben, Budapesten. Ez volt az első időszaka. A második az már egy egészen más irányba fókuszált, mert itt már a modern hadtörténetírással kezdett foglalkozni, tehát nem véletlenül jön be az első világháború, mint tematika, de hát ez meg teljesen érthető, mert ha valakit érdekel a hadtörténet, és közben kitör a nagy háború, akkor nyilván az érdeklődése elindul ebbe az irányba is, főleg úgy, hogy ő maga a fronton nem szolgálhat. És végül az élete alkonyán, miután nyugdíjba vonult, és ráadásul megválasztották az akadémia rendes tagjának is, ami nagyon nem mindegy, akkor úgymond nagyobb munkákat is letett az asztalra túl eme világháború történetén, mert nézzük meg azt, hogy a világháború története 28-ban jelent meg, most a Horthy könyvet hagyjuk, de megírta a Hadifogoly magyarok történetét, a Magyar Katona Vitézségének 1000 éve című munkát, két kötetbe, és szerintem ami roppant érdekes lehet, amit reprintbe kiadtak egyébként valamikor a 20. század végén, a hírszerzés és kémkedés történetét is. Ez tulajdonképpen már az utolsó munkája volt, tehát azt lehet mondani, hogy egy olyan életmű van mögötte, hogy az élete utolsó szakaszában ilyen könyvekben mutatkozott meg az általa felhalmozott tudás, azon nagyon sok minden, amit ő össze tudott szedni. Ami pedig a hozzáállását illeti a témájához, az az volt, hogy úgy gondolta, hogy a hadtörténetnek az ismerete az hozzájárulhat ahhoz, hogy úgymond hazafia szellemben neveljék a gyerekeket. Tehát, hogy a hazaszeretet, a nemzetem iránti szeretet az maximálisan meg tud mutatkozni abban, ha ismerjük az elődeinknek azt a cselekedetét, azt a vitézségét, amivel szolgálni tudták fegyverrel a hazát. Ezek megyük el, tehát picit most vonatkoztassunk el a 21. század értékrendjétől, és helyezzük vissza magunkat a monarchia idejére, meg helyezzük vissza magunkat minden további nélkül a két háború közötti időszakra, hogy abban a szellemiségben, abban a közegben ugye máshogy hatottak ezek a szavak, más üzenete volt ennek. És Péhjenő ezt tudta remekül megragadni, és tudott egyszerre hivatalnokként szolgálni, és tudott egyszerre termékeny íróként szolgálni, hozzátéve, hogy népszerűsítő munkáknak is, népszerűsítő munkák is fűződnek a nevéhez. Tehát nem volt meg benne az arisztokratikus gőg, hogy én csak a legnagyobb tudományt művelem, és ezen kívül pedig semmi mást az ég egy ott a világom, hanem meglátta azt, ami ma már egyébként elváros egy történész esetében, hogy úgymond meg tudja szólítani az átlagembert egy rövid, ám de velős információval. De más kérdés, hogy a halála megakadályozta a további munkákba, tehát ha jól tudom, volt neki olyan munkája is, ami tulajdonképpen kézilabban maradt, a halála előtt éppen Bécsbe indult volna kutatni, de erre ugye nem volt lehetősége. Hozzá kell tennem, hogy a munkájában lehet, hogy az is segíthette, vagy legalábbis hozzájárult ahhoz, hogy termékeny író volt, hogy legjobb tudomásom szerint nem volt családja. Tehát meglehetősen magányos életet élt, és annál inkább tudom azt mondani, hogy választhatta volna akár azt az utat is, hogy egész egyszerűen önsajnálatba temetkezik. Nem tette, hanem egy folyamatos munkát végzett, és azt gondolom, hogy ennek egy nagyon komoly jutalma volt, hogy az akadémiának a rendes tagja lett, tehát az már tényleg az élete vége felé, de hogy mondjak még egy finom dolgot, ami nekem személy szerint nagyon jól esik, túl azon, hogy szerkesztőként részt vett a máig létező hadtörténeti közleményekben, tehát 14-től 23-ig dolgozott itt, ott a Magyar Történelmi Társulat, amit 1867-ben alapítottak, tehát a monarchia létrejöttének évébe, az egyik legrégebbi magyar civil szervezet, aminek én most igazgatóválaszmányi tagja vagyok, de ennek csak azért van jelentőség, mert 1916-tól meg Pilkenő volt az igazgatóválaszmányi tagja.
Na tessék!
A kolléga elő.
Mindent értünk.
Na, szuper.
Aha. És hát a módszertanáról egy nagyon fontos dolgot, például ő rájött arra, hogy amikor a hadtörténetet műveljük, akkor érdemes megnézni a katonaságnak a belső iratait, tehát a fegyelmi iratokat, meg hasonlókat. Mondván, hogy ennek révén ismerhetjük meg a hadsereg belső működését, tehát nem azt, amikor a csapatok jönnek, mennek, hanem azt, hogy belülről milyen ez. Ez ma már evidenciának hat, de a korábbi időszakban, ami nagyon esemény, meg politika, meg hadtörténeti irányultságú volt, azt megfigyelni, hogy tulajdonképpen egy ilyen egyfajta ilyen társadalomtörténeti és mentalitástörténeti vizsgálatot is végezzünk a katonák belső világára nézve, ez például Pilkjenőnek volt az egyik nagy meglátása, és hát azt kell mondjam, hogy ma már a történetírás ezt alapvetőnek tekinti, úgyhogy azt nem mondom, hogy iskolát teremtett vele, de hogy meglátott egy olyan dolgot, ami sokat hozzá tud tenni a katonaság megértéséhez, azt viszont biztosan kimerem jelenteni. Az emlékét pedig azt kell mondjam, hogy egy olyan emléktábra őrzi, ahol három embernek a nevét olvashatjuk, ezt a Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Magyar Tudományos Akadémia állította föl 1999-ben. Pilk Jenő, Gyalókai Jenő és Markó Árpád, mindhárman ezredesek, és mindhárman a magyar hadtörténetnek kiemelkedő figurái. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha valaki tisztelegni akar az emléke előtt, az emléktáblánál megteheti, de mindazonáltal leginkább úgy gondolom, hogy azzal lehet őt megtisztelni, hogy elolvassuk a munkáit, túl azon, hogy nézegetjük a címlapját.
Már most már rendelek éppen.
Csaba, közben...
Van 12 és 14 ezer forint közötti áron lehet hozzájutni Pirk Jenő a világháború című munkájához, és most azon lamentálok, hogy melyik példány.
Közben Csaba, fölveszed a napszemcsidet, olyan menő így.
Kérlek, tisztelettel.
Még...
ezt azért még jaj, hát aki, hát aki látja a Millás tévén,
a külön se jól tud kinézni, de tényleg. Nem szeretnék átmenni Neóba, de most úgy érzem, majdnem sikerült.
Igen,
valóban. Nagyon szépen köszönjük, szuper volt.
Én köszönöm, és hát remélem, hogy akkor most több olvasója lesz mostantól Pilk Jenőnek, de egyébként Markó és Gyalókai úrokat is jó szívvel ajánlom.
Köszönjük okay, szépen, szuper. Csaba.
Én köszönöm.
Szerbusz, minden jót.
Sziasztok.
Katona Csaba történésszel idéztük fel a 150 éve született Pirch Jenő hadtörténész életét, munkásságát.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.